Ugye egy kicsit félbehagytuk a délelőttöt, sőt, igazából nem is beszéltünk a Lukás 17-ről, amit mondtam, hogy ez az alapige, csak a Mózes első könyvében arról a két történetről. És idézzünk még egy kicsit el Lótnál, és a Lótnál és az ő feleségénél, és nyissuk ki a Bibliát ebben a történetnél, a Mózes első könyve 19. fejezeténél. Ugye ezt beszéltük, hogy hányan is menekültek ki Sodomából és Gomorából?
Négyen.
És ki volt ez a négy? Két melyik lánya? Akik szüzek voltak, akik ott laktak vele, Hajadon lánya, igen. És azt szeretném kérdezni tőletek, hogyha megnézitek a 12. verset, akkor szerintetek Lótnak hány gyereke volt összesen legalább? Tehát négy legalább. Miért mondod ezt, hogy négy?
Mert fiaid és lányaid. Legalább a kettő fiú, meg két lány.
Igen, de ez a két lány az ott volt nála, nem?
Igen.
A fiaid, ez meg mondjuk lehetnek az unokák. Honnan tudjuk mégis a négyet, hogy legalább négy volt? Ugye a vejei, tehát volt két lány, aki otthon volt, és volt két lány, aki már ki volt házasítva, minimum, ugye mert vejeid, és akkor ez
ő.
Hát igen, én a fiakra gondolok olyanra is, hogy ugye szokták azt mondani a fiúkra, hogy az unokákat is például a fiúnak mondják, tehát akár lehettek már gyerekei annak a két lányának, aki megházasodott. Az már hány ember összesen?
Jó.
Igen. Számoljuk összesen, tehát akkor volt a Lót, a felesége, akkor legalább négy lánya, az mennyi? Az hat. A két veje az nyolc, és akkor még mondjuk az unokák, az 10, 12, 13. Na miért számolgatok ennyi?
Tehát volt itt a pénzemben gyerekei.
De mit is mondott Ábrahám? Meddig alkudott le? 10-ig. Gondoljátok bele, hogyha Lót csak a saját családját, ezt a legalább négy gyereket, az unokát és a vőket meg tudta volna tartani, nem ő tartja meg nyilván, de hogyha olyan hatással lett volna, hogyha ők megmaradnak, akkor egy egész város megmarad. Nem kell ez? Egy egész városnak a sorsa azon múlt, hogy vajon Lót mennyire tudta erősen megtartani a családját. Emlékeztek, hogy mit mondott a Isten Ábrahámról? Hogy miért igaz ő? Ugyanezt mondja egyébként, azt hiszem, József.
Nem megparancsolja az ő fiainak és a háza népének, utána, hogy megőrizik az Úrnak útját, igazságot és törvényt.
Köszönöm szépen. Milyen komoly dolog tehát az, hogy itt az a múlt, hogyha Lót is ugyanezzel lelkülettel lett volna, mint Ábrahám, akkor lehet, hogy Sodoma és Gomorra túlél, mint mondjuk a Jónásnál is, hogy Jónásnak a prédikációt hallgattak. Itt is az Isten nem csak azért ment le 10-ig, mert tudta, hogy Ábrahám úgy sincs 10, úgyhogy lemeltek 10-ig, de Ábrahám még tovább ment volna, akkor az Isten már azt mondja, hogy várjál, várjunk csak, hanem az a 10 az komoly volt. Tehát tudta az Isten, hogy a 10-ig az akár egész, hogyha egy ilyen üzenet jön, akkor a 10-ig az hatására, akár az egész Sodoma és Gomorra meg tudna térni, mint mondjuk Ninive. Ez is látszik az, hogy milyen fontos, ami, hát ez a múltkor kaptam ezért, de hogy a mi befolyásunk, tehát hogy mennyire fontos tényleg csak a mi családunkban az, hogy megtartsuk amit itt Reni jól felvesett, az Istennek a parancsolatait. És még tovább olvasnám a Pátrákok és Prófétákból azt a részt, amit elkezdtem délelőtt. Azt mondja, hogy az egy dolog, hogy ugye elveszett Sodoma és Gomorra, de elveszett még a Lót felesége is, és erre ezt mondja itt Ellen White, hogy ha maga Lót tiltovázás nélkül engedelmeskedett volna az angyalok figyelmeztetésének, és egyetlen ellenvetés vagy tiltakozó szó nélkül határozott léptekkel a hegyek közé menekült volna, felesége is megmenekül. Példának befolyása megóvta volna a végzetét megpecsételő bűntől, de Lót tétovázása és késlekedése miatt felesége könnyen vette mennyei figyelmeztetést. Testileg a síkságon volt, de szíves Sodomához tapadt, és vele együtt pusztult el. még a Szemelvények második kötetéből, az irgalom angyalai kézen fogva sietették Lótot, feleségét és lányait. Ha Lót az úr akarata szerint sietett volna, felesége nem vált volna sóbálványa, Lót túlságosan vonakodó volt, ne legyünk mi is hozzá hasonlók. Persze, ugye ezek mind feltételes módon vannak, hogy vagy igaz, vagy nem, de az biztos, hogy ha mi is itt vagyunk a Földön, és van valami, és akkor elkezdünk hezitálni, vagy gondolkozni, hogy na, akkor ezt most csináljuk, akkor a környezetünk is, mondjuk a gyerekeink, vagy a feleségünk, aki ott van, ő nála, és ugye ez a hezitáló, ha én is ez vagyok, akkor ő is elbizonytalanodik. De hogyha egyből azt mondta volna, hogy itt hagyok mindent és megyek, ez a határozottság, ez megmentette volna még a Lót feleségét is. De ugyanakkor, hogyha belegondolunk a Lót feleségébe, azért az elég kemény volt, hogy ő ugye itt összeszedte a gazdagságot, összeszedett mindent, de még ha nem is a gazdagságra gondolt, hát ott vannak a gyerekei, az unokák, akik elpusztulnak most. Itt körbenézek, azért vannak anyák, vagy vannak olyanok, akik nagyszülők. Hogy néznétek el, hogy elpusztul az unokátok meg a gyereketek? És ha belegondoltak, ez nagyon könnyű azt mondani, mint amit a Lót felsége mondhatod, hogy Istenem, hát ennyire kegyetlen nem lehetsz. Nem engedheted, hogy elpusztulnak a gyerekeim, ez lehetetlen, ilyen nincs. Isten, te nem lehetsz ennyire kegyetlen. Ez egy teljesen reális gondolat, mert ami megfogalmazódhatott volna a fejében, vagy lehet, hogy meg is fogalmazódott, de mégis az volt, hogy el kellett volna meneküljön.
Na, de ez nem a hitetlensége miatt nézett vissza, hanem a családját
fűzítette
még, ami
ott van. Igen. Azért ugye azt délelőtt is már említettem, itt is mondom, hogy Isten olyan kegyelmes volt, hogy azt mondta, hogy én akkor is kirángatlak bennőtöket innen, mert igaz vagy Lót, és így mondjuk a felesége meg a két lánya is, őt is megmentette, kirángatlak, és elmenekítek, kiszakítalak innen, de akkor is ott van a saját akaratod. Egy idő után el foglak engedni, és vagy visszanézel, vagy nem. Tehát az Isten annyira kegyelmes, hogy minket is kirángat a nehéz helyzetből, a kísértések közül, de aztán akkor is azt fogja mondani, hogy oké, de a te akaratod legyen meg, és nem én foglak téged ráncigálni jobbra-balra. És a Lót felesége lázadt Isten ellen, lázadt ezen az egész helyzet ellen, és visszanézett. Emlékeztek, hogy mi volt az alapige? Ugye Jézus azt mondja, hogy emlékezzetek a Lót feleségéről. Nem azt mondja, hogy emlékezzetek Lótról, vagy hogy milyen gonoszak voltak ott az emberek, hanem emlékezzetek Lót feleségéről. Na de nézzük meg, hogy még egy aprócska kitérő, mielőtt a lényegi kérdést felvetnénk, hogy milyen bűnről olvasunk itt Szodomába és Gomorába? Hát az egy dolog, ennél még durvább. Mi volt az, milyen bűnt láttunk, hogy mit csináltak itt Szodomába, Gomorába?
Az a vasárnapság.
Aha. És ugye ez mennyire számunkra teljesen idegen, nem? Legalábbis azt gondoljuk. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdéskör, erről már két hete itt teszem a János is említést, de ez egy olyan dolog, amit egyre inkább kell, hogy nem is az, hogy beszéljünk, de kell, hogy a tudatunkba legyen. Mindjárt adom a szót, de hogyha Ján kezdte, igaz? Jó, akkor csak egy pillanat még, hogyha vele gondolunk, itt még nálunk talán nem olyan érdekes, de van, és tudtok olyan helyet, ahol a homoszexuális, tehát elfogadják meg törvényileg, hogy megházasodhatnak? Tudtak ilyen helyeket? Ausztráliában, hol még? Pályállamban, USA-ban. És gondoljatok bele, hogy mondjuk ott éltek, adventista lelkészek vagytok, vagy adventisták, akik prédikáltátok mondjuk ezt valaha az életbe, és egyszer bevezetik ezt a törvényt. Utána mi van? Hogyan tekintenek arra az emberre most, aki azt mondja, hogy ez bűn, és nem szabad?
Az egyház fegyelem, tehát lelkészként könnyű helyzetbe leszel, amíg az egyháznak is az az álláspontja, ami az igeiben, akkor mondhatod, tehát tovább dobhatod a felelősséget.
A nagyszerű, tovább dobhatod, és a szomszéd, de én mit fogok szólni, amikor oda mennek?
Sajnálom, adventista vagyok, az egyházunk álláspontja az, hogy...
És mit fognak mondani erre a szomszédait? Mivel bélyegeznek meg?
Egyébként, hogy homofób vagyok.
Hogy nem szeretsz embereket, nem fogadod.
Nem vagy toleráns.
Nem vagy toleráns. Nem. Rosszul ítéled meg, teljesen túl, tehát ez nem durva, azokat, amiket gondolsz. Szóval, hogy ez manapság nálunk még lehet, hogy nem annyira kritikus, de azokon a helyeken, ahol ott, ha adventista vagy, most ez a kérdés, ez nagyon kényes, kínos és kemény kérdés. Kínos és kemény kérdés.
Szerintem itt nem csak ez maga volt a bűnök, mert nagyon sok kedves homoszexuális ember is van a világon, hanem itt inkább az, hogy egyszerűen nem annyira hozzátartozott ez az élethez, úgy ez a szenvedély, hogy jött valaki új, és nem bírták ki, hogy ne legyenek. Szerintem ez egy képtelenség, és ugye gyakorlatilag teljesen leállatsúlyítják ezt a cselekedetet, és ez az erőszak, és ez a szenvedély, ez szerintem teljesen elborított őket. Szóval én, hogyha ezt történet elmondanám valakinek, akkor nem azt lenném ki elsősorban egyébként, hogy itt a homoszexualitás volt a bűn. Én úgy gondolom, hogy inkább a velejárója annak, amikor már összekeveredik teljesen azt, hogy férfi vagy nő, vagy... Ez inkább egy velejárója volt, és szerintem itt az volt egyszerűen az életüknek a szerves része.
Igen. Ugye, amit a Noénál olvastunk, itt megérthetjük, hogy a minden gondot szerintem csak gonosz helyébe bejönnek, és ez az első gondot. Én csak a homoszexualitás nem, csak hogy ezt olvassuk itt, ettől még volt más is, de ezt azért emelem ki, mert hogy ez egy, ugye azt tudjuk, vagy hát sejthetjük, vagy gondolhatjuk, hogy a sátán az utolsó időben két intézményt támad nagyon, házasságot és a szombatot. És nagyon látjuk azt a szemünk előtt, hogy a házasságot mennyire keményen támadja, és manapság nincsen jó válasz erre a kérdésre. Ha te adventista vagy, és azokat az elveket vallod, amit a Biblia, ha vitatkozol egy ilyen kérdésben, egyszerűen nem tudsz jól kikeveredni ebből a kérdéskörből. Innentől kezdve, te neked, mint adventistának ez egy nagyon sarkalatos és nehéz és kínos kérdés lesz majd mindig is, és egyre jobban elfelé tendál a világ. Úgyhogy láthatjuk Istennek, hogy a szemünk előtt teljesednek be az utolsó idők, és ahogy sátán megrontja a házasságnak az intézményét. Igen?
Köszönjük még, ebben a világban is lehet látni, hogy Szátina még nem beszéltek volna annyira nyilvánosan, mondjuk így az extrémit most, mint tőle, pont tegnap azon a villamoson, és két kérdezően úgy beszélgetek, mint hogyha a hálószobájukban lettek volna, és én nem tudtam hova nézni, hogy befogni a gyorsan a filmet, szóval inkább ezt értem ilyen elkocsironásnak, hogy nem az, hogy akkor most kivel, mert mikor, hanem az, hogy ezt a cselekedetet tudod a mindennapi életednek a szerves részét.
Mikor vagy jelentkeztetek?
Mondjuk. Igen? Egy komment, hogy mennyire élő ez a téma, vagy egy inkább foglalkoztatja a társadalom mindenkinket, hogy a legújabb érdeklődő a családban, egy értelmiségi szülő házaspár. Ja. Na, az egyik sarkalatos kérdése, hogy hogyan viszonyulunk mi a homoszexualitáshoz, hogy hogyan fogjuk kezeljük, hogy ezzel találkozunk.
Ő miért? Iskolapszichológus, amúgy?
Iskolapszichológus.
És
melyik volt a jó válasz számára? Nem lehetett tudni, mert fakultával hallgatott.
Igen. De hogy már úgy jött ide, hogy ez a kérdés, és múlt héten erről beszélgettünk Kőbányán, és elmondtam azt, hogy az én időmben, amikor én 8-os voltam, és elmentünk életünkbe először két napos osztálykirándulásra, akkor nekem az volt a megdöbbentő, hogy az osztálytársaim egy sört isznak, néztem, hogy te jó, egy 8-os is már alkoholizál. Ugye az öcsém a szombatiskolában mondta, hogy náluk 8-ban már a füves cigi az azért úgy ment, de ott mondták Kőbanyán múltszor, hogy a 8-os osztályban már ez a kérdés, hogy most fiú-fiúval, vagy... Tehát, hogy ez így hogy is van? Ennyire változik a világ, és még az én nem bőkány idős. Vagy csak a Irénke jelentkezett.
Kedden este néztem egy műsort, evangélikus lelkész tartotta, és pontosan ezzel a témával foglalkozott, hogy egy ilyen házaspár bement a gyülekezetbe. És néma csend lett, nem tudták hirtelen, mit csináljanak. De nem küldték el őket. Azon töprengenek, azt mondja, hogy hát ha kiküldik, akkor ő az, hogy nem ért el az evangélium. És hát most ezen van a vita, igen, hogy beengedjék-e őket, vagy sem.
Igazából én nem is arról akartam, hogy most gondolkodjunk, hogy hogyan is bánjunk velünk, vagy nem, velük, vagy nem, mert nyilvánvalóan szeretett, tehát ez úgy kell ránézni, mint hogyha bárki másra néznék, hanem inkább csak maga a kérdéskör. Tehát amikor oda jönnek, és ez majd egyre élesebb lesz, hogy na mi a véleményed? Tehát, hogy mit mondasz te, hogy mi az igazság? És akkor lesz ez egy nem. Most az, hogy hogyan bánok vele, az megint egy más, mert azt hiszem, abban azért egyetértünk,
És ez sokkal nehezebb egyébként. Ha mi a véleményem, azt mindig el tudom mondani, mert mindig...
És akkor azt fogják még mindig rád mondani, hogy te egy homofób vagy, te nem vagy toleráns, te nem vagy...
Nekem a konkrét kollégám, aki egy asztalal odébb ül, az élettársával, az azonosan élettársával él együtt, és így nem tudom, hogy erre mit kell dobni. Hát nem tudom meggyőzni, hogy ez nem jó. Nem gondolom, hogy kívánatos számára, hogy mit mond erről a Biblia, szóval szerintem az sokkal sokkolóbb, hogy mit csinál.
Lehet. Én úgy érzem, hogy maga ez a világtól való elválasztódás, ez a kérdéskor ez abszolút el fogja választani az adventistákat, vagy azokat, akik a Bibliában hisznek, azoktól, akik nem. Tehát itt ez egy olyan választóvonal lesz, és egyre nagyobb lesz a szakadék, ugyanis azok, akik nem hisznek a Bibliába, egyre jobban azt mondják azokra, akik azt mondják el, hogy bűn, hogy te egy elmaradott vagy, te egy stb. És egyre nagyobb lesz a megbélyegzés, és ez egy nagyon nagy szakadék lesz. Na, de ez csak egy kitérő, de még Porsi.
Csak egy rövid megjegyzés. Egyrészt nyilván ez sem fogja meggyőzni, de azt kell kimondani, hogy hát ez nem fenntartható. Sem evolúciós, semmilyen szempontból. Az élettel összeegyeztetetlen, de igen, nyilván ez se győzi más, csak azért ez egy ilyen, talán valamilyen érv
lehet. Semmi.
De én igazából csak azt akartam mondani, hogy ugye a homoszexualitásnak a régi megnevezése, azt tudjátok, hogy micsoda.
A szodómia. Az nem egészen. A szodómiában nagyon sok minden beletartozik, ami az erkölcsi feltelmesség. Tehát abban az állatos közösülés meg ilyenek is benne vannak, de ez is beletartozik, igen. És ha már itt tartunk, ugye akkor elkezdtük ezt megbeszélni, és nem tudom, hogy van-e közöttetek, aki nem hallotta már ezt a szodómia. Tehát mindenki hallott már a szodómia szóról? Ugye a szodómia, nem? Na mindegy, annak nem eseteljük, hogy ez mit jelent, de ennél még durvábbakat is képzeljétek el, mint homoszexualitás. A lényeg, hogyha megnézzük a Bibliában, ezeket most nem idézem, mert elég durva dolgok, de nagyon kemény dolgokat leír, hogy milyen bűnök voltak, amire tényleg azt mondjuk, hogy ettől okádnunk kellene. És a kérdés az, hogy ugye azt mondta, vagy hogy mit mond a Biblia, hogy mi volt Szodoma bűne. Én azt mondtam, hogy ez csak egy történet, amit mond. De tudjátok, hogy mit mond a Biblia Szodoma bűnéről? Tudtok-e ilyen verset, ami elmondja, hogy mi volt Szodomának a bűne? A felsorolás, vagy akármi. Na, ilyen paráznál, pajtalankodó vagy. Akkor olvassuk föl, ahol egy helyen a Biblia megemlíti, hogy pontosan mi volt Szodoma bűne. Ezékiel könyve 16. fejezetét, ha megkeresitek. Ezékiel könyve 16. fejezete. 16. Uh-huh. És itt, hogyha megvan, akkor jól emlékszem. Tehát Ezékiel 16, és ott 49-50. vers. Jó, akinek megvan, az kérem, hogy olvassa fel. Ezékiel könyve 16. fejezet, 49 és 50. vers.
Ez volt vége Szodomának, a te öcsédnek kevésség, eletel bősége és gondatlan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és a szegénynek kevét nem fogta meg. És felfúvalkodának, cselekedének, utálatosságot előttem, és elveszíteni őket, mikor ezt
megláttam. Olvastunk itt paráznoságról? Vagy fajtánságról, vagy gyilkosságról, vagy...
Hát utálatosságról.
Ó, na, ez a legdurvább, az utálatosság. De mit olvasunk, hogy mi volt a vétke Szodomának? Ími, ez volt a vétke Szodomának. Mi az első?
Kevésség.
Második?
Eledelbősége.
Harmadik?
Gondtalan
békesség. Erre gondoltunk, amikor erről a témáról beszéltünk, hogy Noé napjaiban, hogy minden gondatta szinte nem csak gonosz, vagy Szodoma és Gomorának, hogy azért pusztította Isten, mert hogy eledel bősége, meg kevésség. És a Biblia nem ezt mondja, hogy felsorolja a gyilkosságokat, a gusztustan dolgokat, amiket tettek, hanem ezeket. És akkor térjünk vissza Lukács evangéliumának az alapigényhez, a 17. versre. Emlékeztek, hogy mit mond Jézus? Tehát Lukács 17. Nem, amit olvastunk a délelőtt, ugye a 26. vers. Azt mondtuk a délelőtt, hogy a A Noé napjában olyan volt az idő, hogy minden ember folyamatosan csak gonoszra gondolt. Ehhez képest Jézus azt mondja, hogy olyan lesz, mint Noé napjában, nem az, hogy gyilkolnak még álmukban is, hanem azt mondja, esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, stb. Semmi bűn, nem, semmi gusztustalan durva bűn nem olvasunk. Ugyanígy megyünk tovább Sodoma és Gomora. Ahogy Ezékiel is leírja, nem azt írja, hogy paráznák és ilyen-olyan gonosztevők, hanem azt mondja, esznek, isznak, vettek, adtak, ültettek, építettek. Furcsa, nem?
Valahol ezt úgy hallottam, hogy ez egy jel Jézus eljövetele, mikor az emberek ilyenek lesznek. Ez a egynemű házasságok
megnyilván. És mégis azt mondja Jézus, hogy ez a legnagyobb bűn. Nem azt mondja, hogy olyanok lesznek, hogy gondtalan békessége, de erőssége, Balázs.
Csak az, hogy igen, hogy hajlamosak vagyunk erre, hogy az már nagyobb bűn, de nem rosszabb helyzetben, mint azoknak az embereknek, akik elutasítják Istent, hogy maguknak élnek, és ezt mondja Jézus is tudott, hogy ha nem fogadják be a tanítványokat, akkor azoknak a városoknak nehezebb dolga lesz, hogy Szolomának és Gomorrának. Ezért már nem fogadják el az igazságot, hogy nem akarnak Istenre valami, maguknak élnek, ne?
Igen, és tudjátok, hogy ugye itt, amiket felsorol, ezek abszolút nem rossz dolgok. Ezt gondolom azért tisztában vagytok, és már biztos sok prédikációt hallottok, hogy evés, ivásbájt, nem tudom, valaki mondta, talán az Erika, hogy bűn a evés, de nyilván ezt máshogy értette. Minden esetre házasság venni, eladni, venni, ültetni, építeni. És mégis azt mondja, hogy erre a korszakra, hogy minden gondolata szüntelenül csak gonosz. Balázs már elég jól kapizsgálja, hogy igazából nem maga a cselekedet vagy mi, hanem az, hogy egyszerűen nincsen bent a gondolatában semmi isteni. Teljesen mindegy, hogy te most homoszexuális vagy, te most állatokkal feltalálkoztál, most kisgyerekeket gyilkolsz, vagy egyszerűen csak nem érdekel semmi eledelbősége, békesség, leülsz, ki az közületek, aki volt már olyan az életében, hogy nem tudott enni egy nap mondjuk kétszer. Volt ilyen? Közületek? De könnyen, tehát, hogy egyszerűen mi is ebben a korszakban élünk, és ilyen korban, hogy nyugodtan eszünk, amennyit akarunk, nem? Eledelbős. Gondtalan békesség, nem félünk attól, hogy holnap elviszik a házunkat a fenkolat. Persze van ilyen is, de nem ez az általános.
Volt az a túlélő szemelőcsünk műsor, ott volt, hogy kezdél adta föl, mert nem bírt az éhezés. Tehát, hogy annyira nem vagyunk ezzel, de szóval, hogy tudtál, hogy arról fog szólni, hogy x kaját kapnak egy hónap alatt, és folyamatosan éheztek igazából. És ott a volt is alatta, mert ő ezt neki nem. Hát, és tudtál, hogy ez, de nem tapasztalt meg soha, és abszolút nem tudtál fölkészülni, és most miért kellett neki kiállni, ha ő annyit az igaz, amit akar. Tehát, hogy ez annyira nincs egy, mondjuk ilyen,
főleg akkor, hogy elmentek még nyugatra, és megláttátok a nyugatabban lévő emberek, akár Európa nyugatibb része, vagy fejlettebb része, meg Amerikában. Hát ugye nem nálunk ekkora nagy tábla csoki, ott ez a normális, de hogy ugye ez a fajta, például maga, hogy elmennek moziba, jó, nyilván is csak filmekből látom azt, de akkor is az van, hogy nálunk az ilyen nagy, de ott ez a nagy kóla az általános, amit bevisznek, és akkor ilyen nagyok vannak, és egy mozifilm alatt ezt megisszák, és ez a normális, ehhez vannak hozzászokva a szocializáció.
Igen, nekem is az egyik barátom most mesélte, hogy amikor Amerikában voltak, akkor beültek egy ilyen reggeliző helyre, és akkor elnézést kért a pincő, hogy még nem tud nekik helyet adni, ezért volt egy ilyen hely, ahol a várakozók ülhettek, és akkor addig is, hogy ne unatkozzanak ilyen máffint, vagy mit vittek nekik, és azt mondta, hogy ilyen ekkora máffinok, és hogy hát ő annak így a felével annyira jól lakott, hogy a reggeli többi részét nem tudta megenni, és egyébként meg a kis üdítő az ilyen másfél literes, szóval, hogy de nem is ezt akartam mondani, hanem hogy elemet azt írja, hogy nem csak ezt akartam, hogy ugye az a, szóval, hogy annyira szép volt Szodoma és Gomorának a környéke, mint arra az élőkert, és hogy szinte magától, hanem magától ontotta a föld a gyümölcsöt, meg a az ennivaló szételét, és nem kellett dolgozni, hanem egyszerűen oda ment a fához, és leszakította a gyümölcsöt, jól lakott, az kész, és így nem. És hogy ez, hogy nem volt, nem nagyon kellett igazából semmit tenniük, és mégis gyönyörű volt, meg szép volt minden, és meg volt mindenütt. És ez a munka hiánya is vezetett erre, hogy
igen.
Unatkoztak is. De
ez, amit ezért kell olvastunk, ez a gondtalan. Ugye, gondtalan, békesség, eredel, bősége. És hogyha belegondolunk, azért ez persze mondhatjuk, hogy jó, az amerikaiakat fenyegeti, meg nem tudjunk kicsodákat, de gyakorlatilag ez ránk is igaz, akik itt a nagyvárosban élünk, hogy persze nekünk is vannak lelki problémáink, nem tudom, de maga ez a gondtalan békesség kvázi valamilyen értelemben igaz is. Most, hogyha megkérdezem a bölcsebbeket és tapasztaltabbakat itt közülünk, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt milyen volt egy, miben éltünk, és akkor is jól éltek az emberek, hogy kulcsra kellett menni a vízet, de hogy ez. És a legnagyobb probléma, hogy ugye ebben élünk.
Látom, az Icuka honnan szedi olyan szép nagy kiplik, kalácsok, egészben kenyér kidobva, hogy ez szinte kedvem lenne megetni, olyan szép, és hogy tudják az emberek megtenni azt, hogy ezt kidobják, és nem eszik.
Annyinek oda lehet nyelni.
Igen, és a probléma...
Értékeli az ember.
Nem is azzal van, hogy mondjuk itt vagyunk, bár Ellenvált írja azt, hogy ugye lót őt, mert Péternél olvastuk, hogy lótot ez nem bántotta, és akart volna rajta javítani is valami, csak annyira eltömpította ez a környezet, hogy nem tudott, és azt mondja Ellenvált, hogy akár megtehette volna lót az, hogy a városon kívülebb él, és onnan próbál missziózni, hogy ne legyen akkor a hatással rá ez a testpedség, ez a lustaság. Vagyis, hogy még nem is azt mondanám, hogy testpedség meg lustaság. A Lótnak van a gyerekei, azon miért megvették ki Lótot? És térjünk egy kicsit vissza erre a hiteltelenségre, hogy mi az, ami hiányzott a Lót gyermekeiből? Mivel Lót hiteltelen volt?
Hát eddig... Nevelés.
Nevelés? Milyen nevelés?
Nem
tudjuk,
otthon
jobbról lett. Hogy ez... Igen.
Nem
féltek.
Nem hatott rájuk egyszerűen, még ha nevelte is.
Miért nem hatott rájuk?
Mert a környezetben más láttak. Azt könnyebb volt követni.
Nem hitték el, hogy az megtörténhet.
Emlékeztek, hogy nem sokkal ezelőtt, mióta elpusztult van a Sodoma és Gomorra, történt valami Sodomába és Gomorrába. Mi történt? Pár évvel ezelőtt. És mi volt akkor? Ugye elvitték az egész, leigázták őket, és elvitték őket rabszolgálatnak, és Ábrahámnak kellett kiszabadítani. Az nem sok évvel ezelőtt történt, ugye akkor már Lót ott élt, nem tudjuk, hogy pontosan hány év, de eltelt pár év. De még hiába voltak ilyen jelek, egyszerűen nem hitték el, hogy megtörténhet bármilyen is, amiről Lót beszél. Ez annyira hihetetlen volt. Én azt mondanám nektek, hogy ugye holnap Isten kénkövet pusztítja el itt mindent. Ki az, aki úgy igazán el tudná azt hinni, hogy itt most bármi meg fog rendülni. Szóval hiába vagyunk igazak, hogyha mi a gyermekeinket, és akik hozzánk tartoznak, nem neveljük arra, hogy elhihet, tehát hogy hidd el, hogy itt bármikor az Isten elvehet bármit. Nem neveljük arra, hogy ezek komoly dolgok, amiket olvasunk a Bibliában, hogy ez tényleg meg fog történni, akkor nagyon könnyen történhet meg az, hogy ők is meg ki fognak nevetni. És persze nyilván nem azt jelenti, hogy ne küldjük iskolába őket, ne tanuljanak orvosnak, ne e világi dolgok szerint gondolkodjanak, de hogyha ugyanez az eledel, bősége és gondtalan békesség, hogy a mi szívünket abszolút lefoglalja az, ami itt van a Földön, hogy jól érezzük magunkat, ez a kényelem, ellustulunk lelkileg, persze, hogy fizikailag dolgozunk, meg az elménk dolgozik, de akkor is, hogyha nincsen meg bennünk ez a valósága annak, hogy ez bármikor elpusztulhat, akkor könnyen arra a sorsra juthatunk, mint Lót. És én nem szeretnék arra a sorsra jutni, hogy oda megyek az Adélkához, a kislányomhoz, és ezt mondom neki, hogy gyere, mert itt kell hagyni mindent, és veszélyen, és megkölni kell, és az Adél kinevet, és nem jön. Mert ez egy nagyon keserű tapasztalat, és félek akkor, hogy ugyanúgy, mint egy Lót felesége is emiatt elveszett, hogy én is elveszhetek.
Ugye Móni is
elvesz. Nem, én. Mert ugye az, hogy a gyerek nem jött veled, még a Lót felsége, oké, ott hagyta, nem annyira, de ott hagyta, de hogy a gyerekek se jöttek. És ezt egyszerűen nem bírta elviselni. Miért is mondja itt Jézus, hogy emlékezzetek Lót felsége? Miért mondja ezt, emlékezzetek Lótra? Vagy emlékezzetek arra, hogy...
Nem a Lót túlélte. Nem,
hogy úgy jártak, mint a felsége.
Jézus nem azt mondja, hogy igen, ki foglak menteni, minden jó lesz is, hanem azt fogja mondani, hogy nehogy úgy járj, hogy kimentelek, kint vagy, és amikor magadra hagylak, hogy most te dönts, akkor ellenem fordulj, és azt mondta, hogy, hogy de ezt ott hagyom és elveszítem. Emlékeztek arra, nem is tudom, talán a Szabó Laci mondta ezt a képet, hogy van ez ember, akinek van háza, autója, gyermeke, felesége, minden, és akkor oda jön hozzá, itt van egy vonal, itt vannak az ember és a dolga, és itt van Jézus a vonaltulodán. És akkor azt mondja Jézus, hogy add nekem az autódat. És hát az ember, jó, oké, autómat adom, akkor még tudok ezt csinálni, nincsen gond, átkerül az autó a túloldalra, nem az enyém. Na jó, akkor most add nekem a házadat. De hát uram, de hát akkor mire fogok én lakni? Hát ha elveszed a házamat, akkor meg a feleségem, meg a gyerekek, de jó, oké, odaadom neked a házamat. Hát átkerül a ház is, elkerül tőle. És akkor jó, akkor most add nekem a gyermekeidet. De hát uram, hát a gyermekeim, hát ők az egyetlenim, hát hogy? Na jó, odaadom. Akkor add nekem a feleségemet is. És akkor teljesen kétségbe van esve, de végül mindent odaad, és akkor uram, most itt vagyok egyedül, mindent már adtam, és csak egyedül vagyok, mindent elvettél tőlem. Akkor mi van nekem? És akkor azt mondja Jézus, hogy akkor most add magadat nekem. És akkor ő is átkerül a túloldalra, és akkor minden megmarad. Szóval, hogyha itt a Földön merjük feláldozni a dolgokat, amit Isten azt mondja, és ebből lehet, hogy úgy érezzük, hogy veszteség van, de a végén ez fogja megtartani az egész családunkat, az egész jólétünket, ha mindent tudunk Istennek. Igazság szerint ezt ígértem a feleségemnek, hogy 3-4 óránál tovább nem fogom tartani.
És... De ő felett akar, mi?
Igen, de én nem is szeretném egyébként se ezt a gondolatot túlhúzni, és ez a gondolat legyen az, amit szeretnék a szívetekre helyezni. Engem nagyon megérintett, amikor erről hallgattam, és erről gondolkoztam, hogy vajon én hogyan nevelem a gyerekeimet. Ön én hogy viselkedek a hétköznapokban, és hogyha ha tényleg az lesz, hogy az én gondatlanságom miatt ők hátat fordítanak nekem, akkor lehet, hogy én igaz vagyok, lehet, hogy én ismerem a Bibliát, lehet, hogy nagyon jó ember vagyok, de akkor is elveszhetek, hogyha nincsen meg bennem az a lelkület, hogy igen, ott tudom hagyni. Hogy nehogy én is elveszek csak amiatt a gondatlanság miatt, hogy nem törődtem és nem úgy neveltem a gyermekeimet vagy a környezetemet, mint ahogy az Isten elvárta volna tőlem. Hát kívánom, hogy egyikünk se élje meg ezt, és egyikünk se tapasztal meg ezt, és még most tudjunk határozni, hogy mostantól kezdve változtatunk ezen, és nem a mának fogunk élni, hanem tényleg tudunk mindenben azt, hogy ez minden az Istené, és az Isten egyszer eljön, és nekem nem ezen a földön kell boldoguljak, hanem majd az örök életben. Hát kívánom, hogy így tudjunk élni. Amen. édesatyánk, szerető Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te meghallgatod a mi imáinkat, köszönjük azt tudunk, hogy te hozzád folyamathatunk segítséget, és hogy te segítesz nekünk. Magunk arra kérünk, te segítsél meg, hogy tudjunk úgy élni a mi mindennapjainkban, hogy ne a földre gyűjtsünk kincseket, hanem a te országodban. Segíts, hogy ezt tudjuk átadni a mi gyermekeinknek, a mi családtagjainkat, a mi hozzátartozóinknak. Segíts, Urunk, hogy nehogy a mi lelkületünk az őket is lustasággal serkentse. Segíts, hogy ne kelljen aztán nagyon nehéz választások elé álljunk, hanem tudjunk neked mindig szolgálni, és a mi gyermekeinket úgy nevelni, hogy te félelmedben legyenek. Segíts, hogyha ez nehéz, hogyha néha fegyelmezni kell, néha keménynek kell lenni, akkor se lágyuljon meg a szívünk, hanem tudjuk azt, hogy ennek jutalma lesz, és hogy mindennél fontosabbnak tartsuk azt, hogy az örök életben örök életet meg tudjuk kapni, és hogy ott lehessen majd a te országodba. Segíts, hogy úgy éljünk, úgy végezzük a munkánkat, úgy gyűjtsük a dolgainkat, és úgy tegyünk mindent, hogy ez lebegjen a szemünk előtt, hogy mi nem erre a földre készülődünk, hogy itt sokáig fogunk élni, hanem a te az eljövendő életben, a te országodban. Urunk, add meg ezt a lelkületet mindannyiunkba, és hogy ezt át is tudjuk adni a mi környezetünknek, mert a fiad nevében kértük. Amen. Hogy a délutáni záró igét olvassam föl, csak a környezetét is. Így szól a Márk evangélium 8. fejezetéből. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét én életem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyell engem, és az én beszédemet a parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fél is szégyelni fogja azt, mikor eljön az Atya dicsőségében és a szent angyalokkal. Amen.